Sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Isten hozott mindnyájunkat, boldogok vagyunk, hogy az Urat ismerhetjük, szolgálhatunk neki. Isten igéjével köszöntöm a testvéreket, ami talán nem egy túl ünnepélyes ige, mégis nagyon fontos és igaz. Aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak. Azért vagyunk azonban mi együtt, mert mi akarunk és szeretnénk jót cselekedni, mégpedig a mi Úrunk dicsőségére, és nem is csak kötelesség tudatból, hanem hálából, aki a legnagyobb jót adta értünk az ő fiában, Jézus Krisztusban. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm körünkben Vad Lilla testvérünket, aki a Magyarországi Református Egyház szeretett szolgálatának önkéntes programigazgatója, és Balog Barnabás, nagy tiszteletű urat, a Magyarországi Református Egyház szeretett szolgálatának lelkész igazgatóját. Örülünk, hogy itt vannak közöttünk, és hogy ide érhettek, hálásak vagyunk ezért Istennek.
Istennek igéjével szeretném a mai diakóniai vasárnapon köszönteni a gyülekezetben megjelent kedves testvéreket, ugyanint az írva található János apostol első levelének 3. és 4. részeiben a következőképpen. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Szeretettel kérem most, hogy a kórház misszió részéről tessenek a bizonyságtételt megtenni.
Nagy öröm a számomra, hogy a körünkben köszönthetem dr. Papp Rózsa főorvosnőt, az égési, a gyermekégési részlegnek a vezetőjét a kórházunkban. Nagyon sokszor tapasztaltam már, tanulja lehettem annak, hogy Isten hogyan munkálkodik rajta keresztül, és hogyan gyógyítja meg a gyermekeket az ő kezén keresztül. Én biztos vagyok abban, hogy Isten megáldja az ő kezeit, és megáldja az ő szaktudását, és ő nagy odaadással végzi a munkáját. Ezért is döntöttem úgy, hogy amikor megkeresett a kérésével a napokban, a kórházban, akkor elhatároztam, hogy elhozom őt ide hozzánk, hogy itt is elmondhassa ezt a kérést.
Hálás vagyok a Jóistennek, hogy itt lehetek önök között. Ezt szeretném mondani önöknek, hogy súlyos gyermekégettekkel foglalkozó osztály Magyarországon 2 van, 2 nagy centrum van. Az egyik a budapesti Bethesda kórház, akit hírből kell, hogy ismerjenek, hiszen a Református Egyház komoly segítséget adott az osztály indulásához, és 1956-tól Miskolcon a gyermeksebészeti osztályon is ugyanígy a 3. szintű égésellátást nyújtjuk a hozzánk forduló gyerekeknek. Elmondanám, hogy az újonnan induló osztály talán megkaphatta a korszerű eszközöket. A mi osztályunk a maga sok feladata mellett igazából arra, hogy eszközt fejlesszünk, nem nagyon talált lehetőséget. Évente 150 gyereket operálunk, minek szüksége lenne egy elektromos késre, amit természetesen kézi eszközökkel pótolni lehet, és pótolunk is. A nélkülözhetőt nélkülözzük, természetesen ez a magyar egészségügy. De jelenleg egy 80%-os égetet vettünk föl Nagyszombaton, olyan meghökkentő körülmények között került hozzánk, hogy igazából mindenki egy pillanatra megállt és felsóhajtott. Az édesanyja egy égő szemétdomb mellett találta a saját égő ruhájában ezt a 8 éves gyereket. Rendkívül kevés esélye volt a túlélésre, de a Jóisten különös kegyelme az első hetek gondján átsegítette, és ez a gyerek pillanatnyilag stabil egyensúlyi állapotban van. 17 műtétet végeztünk eddig rajta. A műtétekhöz használt eszközök az eltelt idő alapján folyamatosan kopnak. Szükségünk volna nem neki, de neki most pillanatnyilag és elsősorban arra a nagyon precíz bőrvételi elektromos késre, amivel minőségben olyan bőrt tudunk venni, ami az ő gyógyulásához nem egy jelentéktelen dolog, hiszen alig van bőr, ahonnan vehetünk pótlásra saját bőrt. Tehát önálló ennek most fokozott jelentősége van az eszköznek. Mindnyájan tudjuk, akik az egészségügyet próbáljuk, hogy a nélkülözhető dolgokat és a nélkülözhetetlent is kell, hogy nélkülözzünk. Most ezért kérem az önök segítségét, hogy ennek az eszköznek a beszerzésére, amennyiben önök, családjuk, ismerőseik körében van olyan, aki támogatni tudná, gondoljanak ránk, és segítsék ezt a gyereket nem csak az imáikkal, hanem valamennyi kis hozzájárulással, hogy ezt az eszközt beszerezhessük. Mindnyájan fizetünk társadalombiztosítást, én ezt olyan szégyentelinek gondolom, hogy így kell gyűjtögetni rá. Sajnos mindnyájan ismerjük a magyar valóságot. Isten áldja meg a segítségüket előre is.
Köszönjük szépen főorvosnőnek, és tényleg csak azt tudom aláhúzni, hogy olyan sok helyzet volt már a kórházban, csak amióta én ott vagyok ebben a 6 évben, amikor reménytelen helyzetekből gyerekek meggyógyultak. Főorvosnő is, hiszem, hogy Isten segítségével, tehát tényleg egy nagyon jó cél, amire majd ezt az eszközt használni fogják. És hogyha valaki tényleg tud ebben segíteni, akkor a kiáratnál helyeztünk el kis lapokat, és ezen van a számlaszám, amire lehet pénzt utalni. És az iratmissziós asztalnál is találunk ilyen cetliket. Köszönjük szépen előre is!
Ne szóval szeressünk, hanem valóságosan és cselekedetekkel ismerjük az ige tanítását. Kit-kit, ahogyan a lélek indít, úgy próbáljunk segíteni ebben a nehéz helyzetben. A diakóniai vasárnapon az ige szolgálat előtt még szeretném a diakóniai csoport tagjait hívni ide az urasztalához, hogy el is mondjuk, hogy miért adunk hálát a mai napon. Azért jöttünk, hogy hálákat adjunk, azért, mert Isten élő Isten, Isten szeretet, és mindaz, amit véghez tud vinni egy gyülekezetben, egy ige hirdetés szolgálata alatt már az is szeretett szolgálat. Isten megmentő szeretetének a szolgálata mi felénk. Csodálatos dolog, amikor egy gyülekezet, amely először ige hirdető állomás, ez az ige hirdető állomás, ha meg tud mozdulni, akkor Isten nagyságos dolgait tudja tovább vinni, a templomi istentiszteletből, a nagy istentiszteletbe, a hétköznapok közé. Azért jöttünk, hogy hálát adjunk, azért a szolgálatért, hogy az elmúlt esztendőbe és a mögöttünk lévő időszakba is Isten kegyelméből végezettünk, beteglátogatások során, sok testvért imádságban hordozva, és szeretnénk bátorítani a kedves testvéreket, hiszen szeretnénk ezt a szolgálatot még intenzívebben és még odaszántabban végezni az Úr dicsőségére, de ez a gyülekezet segítségére is szükségünk van, olyan értelemben, ahogyan az ige kérdezi, betege valaki közöttetek, imádkozzék, öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet. Szeretnénk, hogyha a gyülekezet bizalmát élvezhetnénk abban a tekintetben, hogyha betegek vannak közöttünk, ezeket a kedves személyeket, arcokat látva most itt az úrasztala közül, bátran tudjunk oda menni egymáshoz, és bátran merjük elmondani azt, amiben segítségre szorulunk, akik idejövünk az Isten tiszteleti körbe, mert nagy dolog az, amikor tudatában vagyunk annak, miközben műtétre készülünk, és a beteg ágyon fekszünk, hogy a gyülekezetbe imádkoznak értünk, hogy látogatnak bennünket, hogy tudnak rólunk. Éppen ezt a lehetőséget hirdetjük, a betegek számára a betegúrvacsoraként is, és mindazokban a szolgálatokban, amely a szeretet szolgálata. Istennek adunk hálát azért, hogy az elmúlt időszakban a Magyarországi Református Egyház szeretet szolgálatával az érzékenyítés, akadálymentesítés projektjében, szolgálatában is részt vehettünk, és ez azt jelentette, hogy a diakóniai délutánok alkalmát megszervezhettük, amelyre minden alkalommal hívogathattuk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vakok és gyengén látóknak a szövetségét, azoknak a tagjait. Ma délután is velük együtt fogjuk majd tölteni többek között a diakóniai délutánunkat, és bizony nagy dolog az, amikor egy vak ember veszi a bátorságot és idejön az úrasztalához, és a szívéből elmond egy hitvalló verset, mert egészen másképp látják ők a világot, mint ahogyan mi. Istennek legyen hála mindenért, szeretnénk köszönetet mondani én magam is a diakóniai csoport tagjainak az elvégzett szolgálatukért. Köszönetet szeretnék mondani a gyülekezetünk vezető lelkipásztorának, Almási Ferenc nagytiszteleti úrnak, hogy a mai diakóniai vasárnapot lehetővé tette, hogy megrendezhessük. Szeretnék köszönetet mondani a gyülekezet presbitériumának, hogy imádságos szívvel hordozza a mi szolgálatunkat is a szövi szolgálattal együtt, és minden testvérünknek köszönetet mondunk, akik imádságos szeretetükkel hordozták a diakóniai csoport szolgálatát is. Soli Deo Gloria, mindenért Istené egyedül a dicsőség. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezesse bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való kapcsolatra és élő közösségre. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom ebben az ünnepi órában, a 100. Zsoltárból, amelynek mind az 5 verséből így szól hozzánk Istennek igéje. Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe is legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Hogy Isten elvégezhesse mindannyiunk lelkébe az ő hitet ébresztő és hitet növelő munkáját, gyertek csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te eléd, mert te vagy az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Te vagy az, aki életre tudsz hívni bennünket, te vagy az, aki szolgálatra tudod felvértezni a mi lelkeinket, s te vagy az Urunk, aki magadhoz szólítasz bennünket, te vagy a mi életünknek, halálunknak egyetlen egy vigasztalója és megtartója, üdvözítője. Úrunk, amikor leborulunk te elé, te jól látod, hogy milyen terhek alatt roskadozva, vagy éppen örömmel hálát adva jövünk te eléd. Úrunk, kérünk, hogy légy vigasztalója a gyászba megtört szíveknek, a gyászoló családoknak, akik az elmúlt héten adták a te kezedbe drága szerettüket, kérve a te vigasztaló szeretetedet és kegyelmedet. De Úrunk, eléd hozzuk, és együtt szeretnénk leborulni beteg testvéreinkkel, akikért könyörgünk, Urunk, hogy légy velük, akik műtét előtt állnak. Légy velük, Urunk, amikor könnyeiket törlik, mert nincs reménység, talán gyógyulás sincs testi módon. S Urunk, te eléd hozzuk mindazokat, akik szeretnének teljes szívből újra egészségessé válni. Urunk, kérünk, hogy gyógyító hatalmadat te terjeszd ki mindannyiunk testére, lelkére és gondolataira. S Urunk, te eléd jövünk a mai napon, és hozzuk eléd a gyermekeket, hiszen gyermeknap van. Könyörgünk ő érettük, Urunk, hogy légy velük, ajándékozz meg őket az élőhit kegyelmi ajándékával, hogy ne csak szüleikbe tudják felfedezni, hogy gyermekek, gyermeki kapcsolatra rendeltettek, hanem engedd meg, Urunk, hogy fel tudják fedezni a te mennyei atyai szeretetedet, hogy téged is úgy tudjanak megszólítani Jézus Krisztuson keresztül, Abbá, Atya. Úrunk, taníts meg bennünket, gyermeki módon, hitben neked engedelmeskedve élni. Így kérünk, hogy készítsd vel a te igédet is. Úrunk, te tudod készségessé tenni a mi szívünket, lelkünket, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói és megélői, cselekvői is tudjunk lenni a te élő igédnek. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, jöjj és áld meg az ige hirdetőjét, szent lelkednek ereje által te hordozd, te áld meg az ő ajkát, az ige hallgatóknak, a mi szíveinknek pedig, Urunk, te adj figyelmességet, hogy jó földbe hullhasson az ige magja. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgass meg könyörgésünket és hálaadásunkat. Amen.
Szeretett testvéreim, azt énekeltük az előbb, hogy Jézusom, esdekelve várom áldó szavadat. Várjuk áldó szavát, amint szól hozzánk a Péter apostol első levele, 5. fejezetének 5. versétől a 11. versig. Isten a gőgösöknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán járszerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, minek után rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, a hit biztos, vesztes gőgét akarja Isten velünk felcseréltetni a hit alázatának biztos győzelmére. Minden ige hirdetésünk tulajdonképpen választás elé állít, és ez is választás elé állít bennünket ezen a mai napon. Hogy kész vagyok-e, hajlandó vagyok-e a sokszor magamban nevelt, dédelgetett, édesgetett hitgőgöt levetni, és minden nap magamat az alázatosságban gyakorolni. És lehet, hogy akik ritkán járnak templomban, nagyon idegenül hangzik ez a szó, és ők mentesek a hitgőgtől. Csak irigyelni tudom őket, mert bennünk nagyon sokszor megvan, akik bizonyos múlttal rendelkezünk, hívő családban nőttünk fel, imádkozó családban. Ott van sokszor az elbizakodottság. Ez az ige pedig a hit alázatára nevel, és azt kínálja fel nekünk a mi mennyei atyánk, hogy bízzuk magunkat őre jár, mert ő megcsúfolja azokat, akik velünk csúfolkodnak, megszégyeníti azokat, akik mindünket meg akarnak szégyeníteni. Csúfot űz azokból, akik csúfolkodnak. Így érthetjük az 5. verset, amely átmenete, csak egy részét olvastam föl, hiszen ez egy idézet az ószövetségi példabeszédekből. Isten megcsúfolja, kigúnyolja a gúnyolódókat. Hát testvéreim, mi nem azért vagyunk itt, hogy gúnyolódjunk egymással, nem azért vagyunk itt, hogy az Isten ígéjét valamiképpen könnyedén vegyük, hanem annak igazán, halálosan, komolyan vegyük minden üzenetét. És ezek az üzenetek így összefoglalva talán szavanként így hangzanak a számomra: alázat, ellenállás és erő. Alázat, ellenállás és erő. De hogyan lehet ez az enyém? Hogyan válok én ennek nem birtokosává, hanem részesévé? Ez tulajdonképpen maga a mi szolgálatunk, amiben gyakoroljuk magunkat, hiszen nem a részem lesz, hanem én nekem részem lesz benne, amit végzek abban a szolgálatban. Azt hiszem, testvéreim, hogy nagyon sokan úgy vagyunk vele, hogy a nagyon magabiztos embereket, tanárokat, vagy akik kiállnak és mernek beszélni, határozott és nagyon jó előadásokat tartanak, akkor azt gondoljuk, és irigyeljük őket, milyen nagyszerű kiállásuk van, és az életben is hogy megállják a helyüket, micsoda tartás van bennük. És ez az ige pedig arra tanít bennünket, hogy ne értsük félre, Krisztusban merjünk kicsik lenni. Hogy merjük magunkat megalázni, mert ő igazán az alázat által tud naggyá tenni bennünket. És ez nem azt jelenti, testvéreim, hogy ebben a nagy Európában, Magyarországnak, vagy a magyarságnak, vagy kisebbségben, Erdélyben, vagy felvidéken, nekünk mindig meg kellene hunnyászkodni, és kicsinek kellene lenni, és annyit súlykolták már 100 éve belénk, hogy már el is hisszük. Nem. Azáltal leszünk mi, és úgy lehetünk igazán kicsik, hogyha ő naggyá lesz bennünk, ha ő növekszik bennünk, és majd ezután leszünk mi is naggyá ő benne és ő általa. És testvéreim, persze nem erre szoktatott az élet bennünket, és a gyerekeinket is nagyon sokan arra próbáljuk nevelni, hogy védje meg önmagát az iskolában, az óvodában, ne hagyja magát, üss vissza, és így tovább. Nagyon sok szülő beíratja gyermekét önvédelmi sportiskolába, vagy valamilyen tanfolyamra, hogy tudja a gyerek megvédeni magát. És versenyről szól a gyerekeknek az élete, érettségi táján, felvételi idején, vagy a szülőkről szólva, felnőttekről, akik egy-egy versenyvizsgára, egy kiírt álláspályázatra jelentkeznek, és izgalom tölti el hetekkel előtte őket. És ebben a versenyben nem az van megírva erre a versenyre nézve, hogy igyekezz mindig győzni, és magad alá gyűrni, és magad mögé tudna többieket, hanem mit mond az ige? Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Igen, időről van szó. Az örökké valóság Istenének a kezében az idő egy eszköz. Ő hozza majd el annak az idejét, és ebben az igében és ige hirdetésében is, hogy arról szóljunk, hogy mi is a szenvedés ideje, mi a megdicsőülésnek az ideje, mi az alázatnak az ideje. És testvéreim, van-e létjogosultsága ebben a mai korban, a mi időszakainkban, az életünk időszakában abban, hogy megalázzuk magunkat? Vagy inkább annak, hogy igazán szeretettel áldozatot vállaljunk, és merjük vállalni az áldozatot. És testvéreim, nagyon fontos számunkra, hogy ebben az alázatban úgy tudjuk vállalni azt, amit az ige mond és az ige tanít, hogy vessétek rejá az terheteket, minden gondotokat ő rejá vessétek. És ez vezet el bennünket a Zsoltárhoz. Az 55. Zsoltárnak a 23. versében ezt olvassuk. Vesd az Úrra a terhedet, és ő gondot visel rád, nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. És amikor ezt hallom, ezt az igét, akkor lehet, hogy sokunkban még adi vers is cseng fülünkbe, vagy visszhangzik bennünk, batyum a legsúlyosabb nincsen. És eszembe jut egy döbbenetes temetés, amikor a nagyon pici gyermekét vitte valaki, illetve a keresztgyermekét a temetőbe, egy pici 5 napos gyermeket a koporsóban. És akkor értettem meg ennek a versnek is a lényegét, hogy batyum a legsúlyosabb nincsen. És akik bennültek az Isten házának padjaiban most, a legsúlyosabb lehet éppen az a nélkülözés, a hiány, az elvesztett személy, az elvesztett szeretett személy, a hozzátartozó, vagy az elvesztett múlt, amit állandóan visszasírunk, batyum a legsúlyosabb nincsen. És akkor mit kér tőlünk Isten? Hogy ezt a legsúlyosabbat, a nincsent, a veszteséget, a meg nem valósult álmot tedd le az Isten kezébe. Erre tanít ez az ige. És nem csak, hogy tanít, erre bíztat, erre bátorít az Isten igéje, hogy tedd le a te terhedet, mert ő gondot visel rejád. És ez nem a könnyelmű odadobása, odavetés, ha bár a szónak van egy ilyen értelme is a görög kifejezésben, azt jelenti, hogy tedd oda a Krisztus keresztje alá minden bűnödet, ami terhel, de tedd oda az Isten kezébe mindazt, amit te nem tudtál megvalósítani, holott úgy indultál az életbe, hogy te megtervezted, és meg is akarod valósítani. Tedd le mindazt, amit nem sikerült megvalósítani, tedd le kudarcodat, csalódásodat. Erre tanít bennünket ez az ige, testvéreim. És a második üzenet pedig arra tanít, hogy alázatban önmegtagadás által tudjak ellent is állni. Alázattal lehet ellent állni. És ez nem önfeladást jelent. De önmegtagadást igen. Hogy vállaljam azt, hogy én kisebb tudok lenni, sokszor a családban is ezt el kell hordozni, sokszor egy munkahelyen, sokszor egy közösségben, hogy te vagy a kicsi, te vagy a később jött, és így tovább. A gyülekezetben is hányszor próbálnak meghúzódni az utolsó sorban, akik még nem gyakorlottak, akik nem ismerik a gyülekezeti szokásokat. És próbálj ebben az alázatban ellenállni. De minek? Azt mondja az ige, legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Szeretett testvéreim, vallásórás gyerekek, biztos nagyon jó tudjátok, hogy a sátán az Édenkertben milyen képben jelentkezett legelőbb, milyen állat képében. Nem merem megkérdezni, de biztos tudjátok, hogy nem oroszlán volt, hanem kígyó. A kígyó képében jelent meg, hogy kísértse Évát, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról segyetek. És tudjuk, hogy a kígyó mennyire veszélyes. Ha valaki járt olyan helyen, ahol a kígyók tanyásznak eleve figyelmeztetnek, hogy föl ne emeljünk egy követ, mert alatt a kígyók tanyázhatnak és megmarhatnak. A kígyó meghúzódik. Az oroszlán is mielőtt vadászik, amikor vadászik, nagyon igyekszik álcázni magát, De itt azt mondja az ige, egy ordító oroszlánként jár. Hol ordít, hol sziszeg, kígyóként vagy ordító oroszlánként jelenik meg. És én úgy gondolom, hogy elmúlt az a rendszer, amikor ordító oroszlánként, nem akarok senkit sem megbántani, akinek ez volt a hivatása régen, hogy propagandista volt, vagy a téjezbe kellett behajtani embereket, vagy felhajtani azokat, akik belépnek a pártba, és akkor próbálták ösztönözni keresztényt, nem keresztényt, hát lépjünk be. És aztán keresték, ki lehenne az, aki csatlakozna hozzájuk. Aztán lehet, hogy később megbánták, adja Isten, hogy igen. És aztán vannak, akik úgy próbáltak meggyőzni másokat, sziszegve, hátul piszkálni, és sértegetni, és úgy ráhatni valakire, hogy megalázni munkahelyeken. Elkezdenek pusmogni a háta mögött. Aztán mennyire fájdalmas, amikor végre eljut hozzánk a megszólás, hogy mások mit gondolnak rólunk, milyen megalázó, ha mások megalázóan beszélnek mögöttem róla. Hát testvéreim, így is kísérthet, és így is meg akar semmisíteni a gonosz. Itt pedig azt halljuk, ha az igére figyelünk, hogy Isten ezeknek az igéknek megadja az ellentétét is. A kígyó, amely kísért az édenkertben, annak megvan egy másik ószövetségi példája, amikor megmarta pusztában a vándorló népet, a kísértésbe esett népet, valamelyik kígyó, annak a mérgezett embernek, hogy úgy mondjuk, a kígyó mart embernek föl kellett nézni arra a kígyóra, amit Mózes emelt a pusztában, az oszlopra, és aki fölnézett rá, az meggyógyult. Így gyógyít Isten egyikből a másik folyamatban. Aztán a másik ellentéte az oroszlán képének, az ordító oroszlán képének, amikor jaj veszékelve áll az Isten oltára előtt a próféta, az evangélista János, és könyörög, hogy Uram, kinyitja meg nekem a titkok titkának, az életnek a könyvét, nincs, aki megnyissa ezt a könyvet, nincs, aki fölolvassa a neveket, nincs, aki kijelentse a titkot. És akkor ezt a kijelentést kapja János, győzött a Júda nemzetsége beli oroszlán. Hát testvéreim, mi ezzel a biztonsággal ülhetünk be a padokba, hogy minket igaz, hogy bárhol, még itt is ordító oroszlán mehet ugyan körül, de egy védelemről hallunk, hogy a Júda nemzetsége beli oroszlán, az Úr Jézus Krisztus a kereszten legyőzte a bűnt, és a feltámadásával az üres sír jeleként legyőzte a halált. És a sír, az üres sír, az élet, az új életnek a bölcsője lett. Hát ebben ringhat a te életed, és ebben ringhat a te jövendőd. Ebben az látszólag halált hordozó, halált üzenő sírban. Ott az új életnek, a feltámadott életnek az üzenete. És ebből meríthetünk erőt, hogy ellen tudjunk állni. És testvéreim, azt mondjuk, hogy övé a hatalom és a dicsőség. Hogyan lesz ez az erő és ez a hatalom az enyém, és hogyan tudták ezt az elődök, ezt az erőforrást használni? Azt mondja az ige, álljatok ellene hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. Hasonló szenvedések, ugyanazok. Jézus nevében feszítenek muzulmánok, keresztényeket vagy hinduk keresztre, azért, ha így halt meg a mesteretek, hát ti is így halljatok meg. Egy héttel ezelőtt Németországban voltam, és indiai keresztényekkel volt szerencsém találkozni, fiatal lelkipásztorokkal, és rákérdeztem, hogy amit a neten olvasunk a kínzásról, a meghurcoltatásról, a keresztények üldözéséről, mit tudsz nekem szóban elmondani? És ez a fiatal fiú lehajtva a fejét azt mondotta, hogy én is megszenvedtem őket. Hát testvéreim, mi mit tudunk a Krisztus szenvedéseiről? Mit szenvedtél te Krisztusért? Szenvedtél egyáltalán? Egy megvetést. Pétertől háromszor kérdezték meg, és mondták, hogy te is ott voltál. És nem kínozták, nem gyötörték, és megtagadta őt. És most pedig őt Isten mire méltatja, hogy ezt a levelet írja nekünk. 2000 év után, hát az én levelemet ki fogja 2000 év után olvasni? Ki fogja prédikációinkat 2000 év után hallgatni? Senki. De a tagadó Péterét igen, 2000 év után, de miért, testvéreim? Azért, mert Péter kész volt elmenni odáig, hogy megvallotta az ő szeretetét, hogy szeretlek téged. Háromszori kérdésére Jézusnak, Péter, szeretsz-e engem? Azt mondotta, Uram, tudod, hogy szeretlek téged. Hát így lehet eljutni a szenvedés vállalásáig, mert csak az tud igazán szenvedni, aki szeretni tud. Aki nem mer szeretni, az nem tud szenvedni sem. Milyen lenne az, kedves testvérem, sok-sok édesanyja van itt, aki azt mondaná, én szeretnék egy csodálatos gyereket. de a szülési fájdalomtól félek. Én szeretnék szobrászként egy gyönyörű művet megalkotni, de nem szeretem a márványport, nem bírom a márványport. Én szeretnék igazán alázatos szolgája lenni az Úrnak, szeretnék a diakóniában nagy dolgokat tenni, de nem tudok korán felkelni, fösvény vagyok, smucik vagyok, gyenge vagyok, erőtelen vagyok. Én nem tudok áldozatot hozni. Hát az ilyen ne kezdjen bele. Az ilyen várja meg, hogy Isten szólítsa meg, és éppen megszólít bennünket a mi Úrunk ebben az állapotban is, amikor mi nem vagyunk készek arra, amire ő el akar hívni bennünket. Szenvedések telnek be testvéreiteken, amilyenek rajtuk teltek be, olyanok telnek be rajtatok is. Abból vegyetek példát. És testvéreim, csak villanásszerűen, az első kereszténység korában, el nem tudjuk képzelni, hogy a Néró korában, vagy később Diokleciánus korában a keresztényeknek mit kellett szenvednie arénákban, ahol bedobták őket, ahol valóban oroszlánok marcangolták szét őket, vagy ahol aszfaltba, olajba, bármibe, fáklyaként becsomagolva őket, ronyba, átitatva olajjal, majd meggyújtották őket. Hát döbbenet, amikor hallja az ember az égési történeteket erről a kisgyermekről is. Akkor azt mondom, hogy Uram, mindent, amit tudok, erre áldoznék, hogy életeket menthessenek. Jézus Krisztus az életét mentette azért, hogy ami összeégett, összetört életünket megmenthesse. És példákat állított a történelemben arra, a kereszténység történetében, hogy mi felnézhessünk, rájuk. Egyetlen egy szó maradt a börtön cellában, a 16. századból, Marie Durand cellájából, aki a francia keresztjének elüldözött reformátusoknak egyik hitvalló őse, és a börtönben sok-sok társával együtt azt írta a börtöncellá egyik falára, resistance, lehet, hogy rosszul ejtem, a jelentése az ellenállás. Ellenállni az ördög minden kísértésének, ellenállni mindannak, akik el akarnak szakítani engem az én Uramtól. De testvéreim, nagy veszély a vallásszabadság, nagy veszély a demokrácia hitéletre nézve, mert el akarnak szakítani, kényelembe akar bennünket taszítani, nem kell már megharcolnom érte. De lehet, hogy a múlt rendszerben ordító oroszlánként járt a kísértő, manapság pedig úgy próbál a legegyszerűbb szóval is meggyőzni valaki. Miért mennél oda? Nem kocsma az, hogy mindig oda menj a templom, nem kocsma. Hát testvéreim, ilyen sziszegő kígyók vesznek bennünket körül, akár egy szomszéd, akár egy családtag mondhatja, ó, most már igazán ne vállalj többet. Hát testvéreim, azt mondja az ige, a szenvedés vállalása által tudsz igazán ellenállóvá válni. És szeretett testvéreim, nem kell nagyon messzire menni a 16. századba, vagy vissza az első századba. Én örömmel, hálával emlékezem azokra az erdélyi vagy magyarországi meghurcoltakra, akik vállalták azt, hogy hitükért szenvedjenek, üldözzék őket, pallástól fosszák meg őket, szabadságuktól, családjuktól. Az én apám is 6 évet ült börtönben, illetve kényszermunkán a Duna-deltában. És ez az ige adott neki a Péteri, nem pont ez, hanem az, amikor azt írja Péter, hogy arra hivattatok, hogy áldást mondjatok. Nem beszélt az apám a szenvedésünkről, még kicsik voltunk. De mihelyt felnőttünk, akkor már elmondta, hogy a legnagyobb szenvedés nem az volt, amikor gumibottal verték, vagy kínozták őket, hanem amikor cellába összezárták olyanokkal őket, akik nem egy hiten voltak, akik Jehova hamis tanúi voltak, akik meg akarták minden áron szellemi erővel győzni őket, hogy hagyják el református hitüket. De nem hagyták el. 6 év után is úgy távoztak el, hogy nem azt írták alá, hogy ezután együttműködünk a rendszerrel, hanem hálásak vagyunk Istennek, hogy megóvott és megmentett bennünket, és hitünket megedzette 6 éven át. És ez papíron írva, ott őrzi a mai szekuritáti dosszié is. Tónuként nem adták fel a hitüket. És ezekre nézhetünk mi föltestvéreim. Merjünk felnézni reájuk. Nagyon sokszor elfelejtjük őket. Van nemzet, aki fel tudja idézni a múltját. Én csak irigyelni tudom a zsidó testvéreinket, akik mindig visszautalnak a múltra. És mi pedig meggyalázzuk a hitünk hőseit nagyon sokszor. És megfeledkezünk róluk. Pedig akkor tudjuk igazán a jövendőnket építeni. Akkor tudjuk igazán ennek a nemzetnek, Anya Szent Egyháznak a jövőjét építeni, hogyha Krisztus keresztjén át tudunk reált tekinteni azokra is, akik hitvalló őseink voltak, akik hithűek voltak, mind halálig. És szeretett testvéreim, ebben az ellenállásban, az alázatban Keressük az erőforrást. Ki az, aki megerősít engem? Ki az, aki engem alkalmassá tesz arra, hogy én alázattal tudjak odafordulni ahhoz, aki megüti az egyik arcomat, odatartsam a másikat, és ahogy Jézus mondja, hogyan tudok ellenállni a hétköznapi kísértésnek, az anyagiasságnak, a többrevágyásnak, a nagyravágyásnak, és hogyan tudok a szentélyvágyásra összpontosítani? Hát erre tanít meg ez az ige, harmadik üzenete. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket a Krisztusban az ő örök dicsőségére. Testvéreim, rövid ideig való szenvedés és örök dicsőség. Csodálatos szép ellentétek feszülnek ebben az igében, amelyek gondolatainkat nagyon messze repítik. Úgy, és azt mondja, Isten időt szab a te szenvedésednek. 70 vagy 80, vagy legfennebb 90 esztendő. De örök dicsőséget ígér. És akik hitben ezt elfogadják, az már az övéké lehet. Nem az, hogy majd az élet után. Nem. Hát itt, testvéreim, akik hisznek ő benne, itt érezhetik, hogy a KT mondja, az örök életnek a kezdetét. Testvéreim, ebben az alázatban és ellenállásban keresni az erőt. Azt az erőt, amelyet itt az, ebben az áldásszerű befejezésben, áldásos üzenetben fejez ki az apostol. Az ő örök dicsőségére hívott el a minden kegyelem Istene. A minden kegyelem Istene, akiről Pál apostol azt mondja a II. Korintusi levélben, a minden vígasztalásnak Istene. A te a minden vígasztalás Istenének a gyermeke vagy. Te a minden kegyelmet adó Istennek a gyermeke vagy. És ezt mondom magamnak is, aki gyakran elcsüggedek, gyakran keseredek bele nehézségekbe, a rengeteg sirámba, keserűségbe, amiket hallunk, kéregetésbe, követelőzésbe, hiszen szeretett szolgálatban állandóan ebben van részünk. És akkor rá kell döbbennem. Nem csak az, hogy magamat adom, hanem az övéből adok. Én csak továbbadom mindazt, amit én is kapok az én Uramtól. És ebből a minden vígasztalásnak Istenétől, a minden kegyelemnek Istenétől kérhetem és kaphatom az erőt, hogy én is továbbadhassam másoknak. Igen, ebben akar bennünket a mi Urunk Istenünk járatni és megtanítani. Erő azért, hogy alázatos tudjak maradni. Hogy ellene tudjak állni az ördögnek. A rövid időig tartó szenvedés alatt várjam beteljesülését az ő örök dicsőségének. És testvéreim, mikor jön el ez az idő? Azt mondja az apostol Luk cselekedeteiben, az első fejezet, 7. versében, az időt és az időszakokat tudnotok, pedig Istennek dolgai. És testvéreim, az időket Isten határozza meg. Ő ura az időnek. Határt szab a szenvedésnek, határt szab a próbatételnek. Ez a mi Urunk kegyelmes tette mi velünk szemben. És kire áradhat rá ez az erő? Ki az, akit ő megerősít, aki felkészít, megszilárdít, aki megalapoz? Az, aki azt mondja, és akiről azt mondja 133. Zsoltárban, nagyon sokan ismerjük ezt a Zsoltárt, miként szól a testvéri, az atyafiúi közösségről. Hallgassuk meg a 3. versét a 133. Zsoltárnak. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Testvéreim, aki gőgös, aki elbizakodott, arra nem szállhat a kegyelemnek ez a harmatja. És ismerjük ezt a kifejezést az egyháztörténelemből, könyvek címeiből, a kegyelemnek harmatja. Leszáll a kegyelem harmatja, aki ma meghajtott fejjel, megalázkodó szívvel, akár gondterhelten, leszegett fejjel ült be ebbe a templomba, arra is leászállhat Isten, és igazán azokra száll Isten kegyelmének a harmatja, hogy megerősödjön a harmat a közösségben, az egyedüllétben. Sionról beszél ez az ige, és Hermonról. Nekünk van egy Sionunk. A katolikus egyháznak ott van csodálatos Sionja Csíksomjón, ahol zarándokolnak most már 500 000-nyian. Hogy közösségben és Isten áldásában legyen részük. Katolikusok világszerte, Santiago de Compostela-ba elzarándékolnak, hogy ezt a kegyelmet, ezt a közösséget ott a testük, lelkük sanyargatásával megtapasztalják. Van-e nekünk egy ilyen Sionunk? És én azt mondom, hogy ezen a vasárnapon ez a templom is ez a Sionná válik, és Sionná válik az a kis rendelő, vagy akár az a betegszoba, ahol az előbb említett gyermeket kezelik, ahol nagyon-nagyon sok imádság szállhat a mennybe, és most ilyen legyen a mi templomunk, és ilyen legyen a mi szívünk, akik meg tudunk alázkodni, hogy Isten kegyelmének a harmatja, erősítő, frissítő harmatja rejánk szállhasson. Amen. Kegyelemnek Istene, köszönjük, hogy minden véges ezen a világon. Minden véget ér, de a te kegyelmed nem. Urunk, köszönjük, hogy ott és akkor tudsz bennünket megerősíteni, amikor meglátjuk, hogy mi mennyire gyengék és erőtelenek vagyunk. Te akkor tudsz bennünket alkalmassá tenni, amikor látjuk az alkalmatlan voltunkat. Akkor teszel méltókká a te asztalodnak ajándékaihoz és ajándékaira, amikor nagyon méltatlanul merünk és járulunk ahhoz. Akkor teszél bennünket igazán erősekké, mennyei atyánk, amikor megértjük ennek az igének a titkát, hogy a te erőd erőtelenség által végeztetik el. Urunk, add, hogy merjünk ebben az alázatban járni. Merjük vállalni, merjük hordozni azt, amit te rejánk róttál, de merjük rejánt tenni azt a terhet, amit mi már elhordozhatatlannak tartunk. Urunk, batyunk a legsúlyosabb nincsen. Sokszor szeretnénk felidézni a múltat, sokszor szeretnénk visszahozni pillanatait, örömteli eseményeit, együtt ülni szeretteinkkel egy-egy asztalnál, szeretnénk ünnepelni, de ez már mind a múlté. De te nem a múltban, hanem a jövőben, az örökké valóságban adod nekünk a reménységet, hogy veled, Urunk, és szeretteinkkel ezt megélhetjük. Köszönjük, hogy együtt lehetünk rég nem látott atyafiakkal, testvérekkel. Köszönjük, hogy együtt lehetünk azokkal, akiket soha nem láttunk, vagy talán nem is fogunk ezután látni, csak a te országodban. És köszönjük, hogy ezzel bíztatod a mi szívünket, hogy téged, akit nem látunk, majd színről színre megismerhetünk. Hogy megismerhessük és megláthassuk azt, aki győzött, a Júda nemzetségbeli oroszlánt, aki legyőzte minden ellenségünket, akinek nevéért megbocsátod minden mi vétkünket. Urunk, köszönjük, hogy újra épülhetett ez a hajlék is, hogy évtizedekkel ezelőtt így tetted próbára ezt a gyülekezetet. Nem tudtuk, nem értettük akkor sem, most sem. De tudjuk, Urunk, hogy mindig van felépülés, mindig van megújulás ott, ahol összefogás van, ahol bűnbánat van, ahol te rejád való felnézés, feltekintés van. Így nézünk mi is, most te rejád, mennyei atyánk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünknek további részét. Áld meg azokat, akik diakóni szolgálatukban, szeretett szolgálatukban oly sok mindent tettek. Lehet, hogy csak egy kenyér megkenése volt, lehet, hogy beteg látogatás, bármi lett volna, Urunk. Abszd a munkát, add a legkisebb feladatot is, a legnagyobb szeretettel tudják elvégezni. Ezt kérjük magunk számára is, Urunk, családként, munkatársként, családapaként, családtagként, barátként, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Így áld meg bennünket Krisztus Jézusért. Amen. Mondjuk el együtt, testvéreim, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk az áldást, testvéreim! A minden kegyelemnek Istene és Atya, aki az ő örök dicsőségére hívott el bennünket, ő maga tegyen bennünket tökéletesekké, szilárdakká, álhatatosakká. Övé a hatalom és a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, ne jegyednek meg, mert nem újabb Isten tisztelet lesz, hanem ugyanaz az Isten tisztelet folytatódik. És nem mondom el még egyszer a prédikációt, hanem a diakóniáról szeretnék néhány mondatban a szeretett szolgálatról szólni, hiszen a háladó vasárnapnak ez is része, hogy a szeretett szolgálatot bemutassuk a délutáni alkalmon, most pedig néhány olyan üzenetet továbbítani, amit Isten a szívemre helyez. Amikor azt mondottam, hogy a Isten tisztelet nem lesz egy újabb predikáció és újabb Isten tisztelet, ezzel azt is kifejeztem, hogy az Isten tisztelet nem ér véget sem a záróénekkel, sem a kinti készfogással, hanem folytatódik az életben. És hát ez a mi szolgálatunk, ami folytatódik kinn, akár az élet tiszteletében, amikor életeket mentenek az orvosok, és kezelnek, és Isten segítségével még gyógyítanak is, és ez az, amit rejánk bíz Isten, hogy a kenyér szolgálatát végezzük, ott, ahol a kenyér szolgálata, a hajléktalanok között pedig talán az oltalomnyújtásának a szolgálata. Kedves testvéreim, az Úr Jézus két nagy parancsot adott nekünk, két igazán nagy ajándékát, az egyik a missziói parancs, a másik pedig a szeretet szolgálati parancs, amikor azt mondotta, hogy nagy parancsolatban senkinek semmiben ne tartozzatok, mondja Pál, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Jézus pedig azt mondja, hogy melyik a legnagyobb parancsolat? Szeresd fele barátodat, mint önmagadot. De ez nyilván abból forrásozik, abból a szeretetből, amit a mi mennyei atyánk ad nekünk. A missziói parancs pedig az, ami minden kereszteléskor elhangzik. Tegyetek tanítványokká minden népeket, elmenvén széles a világra. És testvéreim, a misszió mire néz? Az üdvösségre néz, a szeretet szolgálatunk pedig az üdvözítőre néz, és abból merít erőt. Nincsen a szeretet szolgálatnak, a legjobb cselekedetnek sem érdemszerző jellege a mi református tanításunk szerint. De Jézus Krisztus érdeméért tesszük, és az ő megbízatásából tesszük. És testvéreim, hogyha a 10 parancsolatot vagy a mi atyánkat vesszük alapul, és azt mondjuk, hogy hol van ebben elhelyezve a szeretet szolgálat, akkor azt mondom, hogy abban, hogy rendezi mind a 10 parancsolat, mind a mi atyánk első része, az ember és Isten, illetve Isten és ember kapcsolatát, és utána a második részben látjuk, hogy milyen feladat vár ránk, mi a mi kötelességünk embertársaink iránt. És ez a megbízatás Istentől jön. Nem mindenki úgy választott hivatást, küldetést, foglalkozást, hogy megkérdezte az Úristent. De én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokunknak az Úristen úgy terelgette az útját és az életét, hogy megtalálja benne az örömét. És meg lehet találni az örömöt, akár igei szolgálatban, gyülekezeti szolgálatban, akár katedra mellett, akár az elárusító pult mellett. Mert az a fontos, hogy a legkisebb munkát és legkisebb szolgálatot is a legnagyobb szeretettel tudjuk végezni. És ez szabályozza a 10 parancsolat és a mi atyánk az én szolgálatomat, és ez kell, hogy meghatározza az én Istennel és emberrel való kapcsolatomat. Hogyan? Úgyhogy Jézus emberré lett, közöttünk akart szolgálni, és mi pedig meg akarjuk fordítani ezt a folyamatot, és ezért tanít Isten bennünket a szolgálatra, hogy vegyük észre, hogy egyenlőek vagyunk, de nem egyformák. Hogy tudjunk azoknak szolgálni, akik még lejjebb vannak, mint mi, akik még nehezebb helyzetben vannak, mi, akik még megszorultabb helyzetben vannak, mint mi. Jézus Krisztusban Isten emberré lesz. Az ember pedig mit szeretne? Minél feljebb jutni, akár még meg is istenülni. Hát ez az, ami a fordítottja a szolgálatnak, nem a megistenülés, hanem Isten nevében szolgálni és Isten nevében adni. Azaz, ahogy egyik kedves tanárunk mondotta, Hézser Gábor, nincs más követelmény, mint amit Isten is tett. Légy emberré, mert Isten is azzá lett. A szolgálat nem más, hogy én embertársává leszek, annak a rászorulónak társává leszek, akit föl kell emelni, akit esetleg hordozni kell, útba kell igazítani, akár fordítani kell, vagy bármit tenni. És így mondanám el, hogy az elmúlt napokban kerestek meg, hogy Bécsben kezelnek egy nagyon régi támogatottunkat, egy kárpátaljai fiatal anyukát, másfél éve küszködik oxigén kiválasztási problémákkal, többször hozták vissza az életbe a halál mesdjéjéről, és hát nincs tolmács, nincs, aki ránézen, se a férje ott van teljesen tehetetlenül, és eszembe jutott, hogy vannak bécsi ismerőseim, az egyiket pont itt eskedtem ebben a templomban néhány évvel ezelőtt, és fölhívtam, hogy menjenek, látogassák meg. Nem csodálatos, hogy az Úristen hogy szövi a szálakat? Egy régi gyülekezeti tagunk, aki Bécsben lakik, és egy kárpátaljai testvérünket látogat meg, azért, hogy kommunikálni tudjanak a németül tudó, csak németül tudó orvosokkal. Hát testvéreim, ez az a szolgálat, amit Isten így tesz bennünket, így helyez el egy rendszerben. Nagyon sokan azt mondják, hogy én ember a rendszerben, ó, hát én olyan jelentéktelen, kicsi ember vagyok abban a gyülekezetben, én csak egy porszem vagyok. Hát testvéreim, mi azért vagyunk itt Lillával ezen a mai napon, hogy ezeket a porszemeket ma megkeressük, és azt mondjuk, hogy nem porszemek vagytok, hanem olajcseppek lehettek. Mert egy porszem mindig akadály egy rendszerben. Meg a szemben, meg a légzésben is. De egy olaj egy rendszerben, akár egy órában, vagy bármiben, milyen fontos szerepet tölthet be. Hát így akar bennünket az Úristen ebben a szolgálatban használni. És hogyan tudom ezeket az ajándékokat elkérni? Péter apostol levelében azt mondja az ige, hogy Isten mindenkinek megadta a lelki ajándékot. Vajon felismertem-e? Hiszen ez a legfontosabb, ha én egyszer valamit kérek az Úristentől, merjem el is fogadni. Ha feladatot kérek, akkor ismerjem föl. És ha fölismertem, akkor meg legyen bennem alázat, hogy legyek kész azt is vállalni. Legyek kész azt is követni. És van egy ilyen nagyon csodálatosan szép ige Pál apostolnak, hogy gerjesz fel az Istennek benned levő ajándékait. Testvéreim, ha ha más imádságunk nem lesz ma, mint az hazamenve, vagy az úton, vagy bármikor a héten. Uram, segíts felgerjeszteni azt az ajándékot, amit Te adtál nekem, hogy felismernem azt, amit Te adtál nekem, hogy azzal végezhessem, akár iskolában, a gyengébb tanulók mellett, iskolásként a szolgálatot, vagy a szomszédba ránézni, a szomszédot meglátogatni, mindenkinek megmutatja az Úristen ezt a feladatot, amit kell, és akkor kell végeznie. És ebben észreveszünk, hogy egészen hétköznapi emberek vagyunk, de nem egészen hétköznapi munkát fogunk végezni, és nem egészen hétköznapi, hanem ünnepi, csodálatos szolgálatokat fog az Úristen ránk ruházni és bízni. És minek nevezhetnénk a szeretet szolgálatot? Az Isten válasza és az egyház válasza a hétköznapi ember szükségeire. És az a kérdés, hogy mi tudunk-e válaszolni, vagy nem. És testvéreim, a mi válaszunk sokszor nem a szószékről elhangzó igehirdetés. Az éhes embernek a válasz nem az, hogy én megtanítom imádkozni, az is lehet. De az, hogy ahelyett, hogy kérem, hogy mindennapi kenyerünket add meg ma, akkor kinyújtom a kezem, vagy kinyitom a koldus előtt az ajtót, vagy megnyitom a pénztárcámat. Persze ez egy kicsit kockázatos, most megnyitni az ajtót, meg egyebek ismerjük, de vállaljuk a kockázatát. A hitnek és a szeretetnek a kockázatát. Aki ezt nem vállalja, soha nem lesz Isten csodáiban része. És csak annyit még, testvéreim, hogy úgy érezzük, lehet nagyon sokan, hogy hát én erre fel kell, hogy készüljek. És erre hadd mondjam csak annyit, ne felkészülj, hanem légy kész az Isten szolgálatára. Amen.
Áldás békesség, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én az önkéntes programokért vagyok felelős a szeretett szolgálatnál, hiszen sokféleképpen lehet segíteni az alapítványunkat, de ennek egy nagyon fontos módja az önkéntes szolgálat, az önkéntes munka, és én néhány képet hoztam arról, hogy milyen programjaink vannak, és milyen módon lehet bekapcsolódni, milyen módon kapcsolódnak be önkéntesek a mi szolgálatunkba. Ha minden igaz, akkor majd a Szeretett Híd képeivel fog indulni a képsorozat. Most múlt héten tartottuk meg a Szeretett Hidat, ami Kárpát-medencei református önkéntes napok, és 21 000-en vettek részt benne körülbelül a Kárpát-medencében. Ha 380 csoportot jelent ez, közel 300 településen, és kisebb-nagyobb szolgálatokat végezve, kezdve fizikai munkálatoktól, mint például játszótérépítés, kerítésfestés, virágültetés, majd arra is fogunk látni néhány példát a képek között. Egész iskolák is vettek részt egyébként a Szeretett Hídban, és szociális jellegű feladatokat is elláttak az önkéntes csoportok. Például idős otthonba mentek, beszélgettek a lakókkal, koncertet adtak egy-egy szociális intézményben. Az idei fővédnöke Fekete Károly püspök úr volt, aki a képen is látható, illetve Gundel Takács Gábor, és ez a budapesti megnyitó után készült egyébként ez a kép, és ők is részt vettek az önkéntes szolgálatokban is a megnyitó után. Virágot ültettek az iskola udvarán a diákokkal együtt. Ezek a képek pedig már Debrecenben készültek, ott pedig egy ilyen jótékonysági sportnapot szerveztünk a Szeretett Híd keretében, ahova itt a képen is látszik, idős embereket is kerekesszékben kitoltunk a szomszédos idős otthonból, és olyan boldogok voltak, mondták, hogy ők ott az új stadion körüli fenti részt még sose járták körbe, pedig hát ott vannak a szomszédban, de nem volt, aki körbe tolja őket. Úgyhogy ráadásul futva tudtak körbe menni, mert hogy volt egy ilyen jótékonysági futásunk, és az önkéntesek az időseket tolták a székben futva, amennyire bírták. Ez is ott az egyik idős otthonban virágültetés, ezzel is segítettek az önkéntesek. Ez egy korábbi évben készült, a Szeretett Hídnak nagyon fontos célja az, és a nevében is benne van, hogy híd egymás között, hogy összekössön bennünket. Összekössön időst és fiatalt, egészséges és fogyatékossággal élő embert, határon inneni és határon túli embereket. Úgyhogy ezek a képek is azt mutatják, hogy milyen jó az, amikor együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk munkálkodni, és nem csak vasárnap találkozunk, vagy réteg alkalmakon, amikor ismerjük azt a néhány embert, akivel együtt vagyunk, vagy vasárnap pedig ott ülünk a templomba valaki mellett, de nem feltétlen van más közös alkalom, és ez a Szeretett Híd arra is jó, hogy együtt találjuk ki, hogy mit csináljunk, és aztán együtt végrehajtjuk a nap folyamán azokat az önkéntes feladatokat. Itt például az egyik csoport a budapesti állatkert korlátait festette le, ott voltak egész délelőtt, és aztán pedig lehetőség volt arra, hogy aztán szét is nézzenek az állatkertben, úgyhogy tényleg ilyen vidám nap volt. Itt a kisfiú az egyik idős otthonban segít a takarításban. tényleg látszik, hogy egészen a kisgyerekek is be tudnak már kapcsolódni, és egészen az idős emberek is, hogyha nem is fizikai munkával, akkor valami más jellegű tevékenysége, vagy például nagyon sok helyszínen a fiatalok valamilyen fizikai munkát végeznek napközben, este pedig az idősebb asszonytestvérek szeretett vendégséggel, süteményekkel várják őket, és ezzel is megvan a közös együttmunkálkodás. Sok iskola vesz részt a szeretett hírban, ez is egy ilyen kép. És kerítésfestés, ez a csillagponton is mindig megszervezzük a szeretett hidat, és ott is bekapcsolódnak az önkéntesek, a résztvevők játszótérfestésbe. Itt egy futópályának a korlátját festették le végig. Ez pedig már egy árvizes kép, ugye a szeretett szolgálat, amikor valamilyen katasztrófa helyzet van, akkor is igyekszik segíteni, anyagi támogatással is, és önkéntes munkával is. Így voltunk például 2013-ban a Dunai árvíznél nagyon sok önkéntessel. Sokszor az volt, hogy egyik este meghirdettük, hogy másnap hol van szükség emberre, és akkor úgy jöttek a jelentkezők, és tényleg mindig nagyon sokan voltak. Jó volt azt megtapasztalni, hogy számíthatunk egymásra, és jönnek, és jelentkeznek, és volt, hogy egy egész busznyi emberrel mentünk ki a gátakra, és úgy tudtunk segíteni. Aki nem bírta a homokzsákokat, az azzal, hogy szendvicset kent, és ott a dolgozó embereknek élelmiszert osztott. De ott voltunk például a Vörös Iszap katasztrófánál is egy busznyi önkéntessel. Itt pedig köszönetet mondtunk azoknak az önkénteseknek, akik részt vettek az ilyen hirtelen katasztrófa helyzetekben is. És néhány ilyen vidám kép, ők is önkénteseink, akik részt vesznek például élelmiszerosztásban. Rendszeresen megrendezünk tartós élelmiszergyűjtést, és az élelmiszerboltok előtt várjuk azokat az adományokat, amiket aztán tovább tudunk adni rászoruló családoknak. Ez több helyszínen egyébként az országban. Önkéntesek úgy is részt vesznek a munkákban, hogy szakemberként egy-egy munkacsoportban, ez például pont a gyülekezeti akadálymentesítés kapcsán összeült tanácskozás, amiben részt vett ez a gyülekezet is. Illetve télen cipősdobozgyűjtésnél, faházakban, amikor az adventi vásárban mi is kapunk egy ilyen kis házat, és ott tudjuk hirdetni a szeretett szolgálat munkáját. Élelmiszerosztás hajléktalanoknak, főzés, szendvicskészítés, nyári táborok, gyerekeknek, rászoruló gyerekeknek, ezt is mind önkéntesek segítségével szervezzük és végezzük. Ez egy mesefoglalkoztató, amit minden hónapban megszervez a szeretett szolgálat, szintén hátrányos helyzetű gyerekeknek. Itt egyébként a télapó is önkéntesünk volt, úgyhogy még önkéntes télapunk is van. Ez pedig a Jobbadni magazinnak a csomagolása, ami negyed évente megy ki több ezer címre, és hát itt bizony nagyon nagy szükség van arra, hogy a szorgos kezek egy-két napon keresztül csomagolják ezeket a magazinokat. És évvégén pedig köszönetet mondunk kiemelten is azoknak az önkénteseinknek, akik rendszeresen is nagyon sok feladatban részt vesznek. Ez az utolsó kép pedig egy vidám kép a munkatársakról, egy kis része a munkatársi csapatnak, csak hogy látszódjon, hogy milyen jó dolog a szeretett szolgálatnál dolgozni, és ilyen mosolyogva várjuk az önkéntes segítséget. Ugye a szeretett szolgálat fontosnak tartja azt is, hogy a gyülekezetekkel jó kapcsolat alakuljon ki, és hogy segítsük a gyülekezet munkáját is, ahogy tudjuk. És ezért 2013 évvégén hirdettük meg a gyülekezeti akadálymentesítés programot, amire a Miskolc-Szatenvári Református Gyülekezet az elsők között jelentkezett, és így 2014-ben kezdték el ezt a programot, és két éven keresztül vettek részt benne. Összesen egyébként 18 gyülekezet van, a nagy részük még most is benne van a programban, de 6 gyülekezet már befejezte ezt a programot, és ennek a 6 gyülekezetnek mondtunk köszönetet a részvételért, úgyhogy én egy ilyen emléklapot szeretnék átadni a programban való részvételért. És azt tudni kell, hogy ez a program úgy zajlott, hogy volt egy mentor szakember, aki segítette a gyülekezet munkáját. Ez a gyülekezeti akadálymentesítés, ez nem elsősorban fizikai akadálymentesítés jelent, tehát nem az, hogy rámpákat építünk, hanem a gyülekezet nyitottá válását, az, hogy a gyülekezeti tagok tudják azt, hogy hogy kell egy fogyatékkal élő testvérhez szólni, hogy alkalmak legyenek nekik, és ebben próbált segíteni ez a program. És ennek a gyülekezetnek a mentora Frutus István Levente volt, aki sajnos most nem tud itt lenni, viszont egy másik nagyon fontos szereplő a gyülekezet részéről, aki a gyülekezetben a programgazda és aki a gyülekezet részéről végzi ezt a szolgálatot. És ez itt a programban Bodáné Falucska Ilona beosztott lelkésznő volt, és külön kiemelném azt, hogy a 6 befejező gyülekezet, tehát a 6 gyülekezet, akik említettem, hogy 6-an már most fejezték be ezt a programot, 2 olyan gyülekezet volt, akiket külön is kiemeltünk, mert nagyon aktívan működtek közre, és nagyon jó volt a kapcsolat a mentor és a programgazda között is. és a másik gyülekezet egyébként Tornyospálca volt, és a Miskolcetemvári gyülekezet volt az, amelyik szintén ennyire aktívan vett részt ebben a programban, és ezért szeretnék külön köszönetet mondani lelkipásztorasszonynak, mert ebben neki nagyon nagy szerepe volt.
Nagyon hálás a szívem Istennek ezért a szép eredményért, amelyet természetesen nem fejezünk be, az érzékenítést. A diakóniai délutánokon próbálkoztunk a gyengéllátó és vak testvéreinknek a befogadásával. A mai délutánon is érkeznek majd közénk, mi pedig versmondással is készülnek. Tehát akik szeretnék ezt az érzékenyítést picit közelebbről is megtapasztalni, azokat a délután Isten tisztelettel és szeretettel várjuk majd. Én úgy gondolom, hogy a szeretett szolgálatért mindenekelőtt Istennek mondunk köszönetet, mert ő a legnagyobb szeretett szolgáltató, másrészt pedig a gyülekezetnek, amely helyet ad az Isten szeretetének. Én arra buzdítom a kedves testvéreket, hogy ez a mai hálaadó diakóniai nap legyen a megerősödésnek az alkalma, hogy még jobban egymásra odafigyelve, szeretetbe és békességbe tudjunk növekedni és szolgálni. Köszönöm a testvérek imádságos szeretetét.
Hát valóban felemelő volt ez az alkalom, nagyon örülünk az elismerésnek, és köszönjük mindenkinek az odaadó munkáját, nagy tiszteletasszonynak, a diakóniai csoportnak és a testvéreknek is a támogatását.